Tökéletes. Üdvözlök mindenkit! Akkor gyorsan belevágok, mert rengeteg mindenről szeretnék röviden beszélni, és már most jelzem, hogy felvillantom majd a témákat, igazából részletesen egyikről se fogok tudni beszélni, de utána természetesen minden kérdésre szívesen válaszolok. Tehát a téma az a közgyűjteményi feladatok, kéziratos források esetén, tehát hogy mit tudnak kezdeni a közgyűjtemények, amelyek kéziratos forrásokat őriznek, milyen feladatok hárulnak ma ezekre az intézményekre. Ugye a hagyományos feladatok a leírás, metaadatolás, gyűjteményezés, ezt mindannyian már jól tudjuk, illetve archiválás, hosszú távú megőrzés, és ugye nagyon fontos, hogy a nagy közönség számára kereshetővé tegyük és hozzáférhetővé tegyük ezeket a forrásokat. Ez azonban ma a digitális korban mást jelent, mint előtte. Ugye, vegyük a Petőfi Irodalmi Múzeumot, ahol nagyon nagy számú kéziratos forrás található. El kell dönteni, mit kezdünk ma a digitális korban ezekkel. A hosszú távú megőrzés miatt mindenképp szkennelésre kerül sor. Én lehet egyszerűen azt mondani, hogy akkor ha beszkenneltük és készült egy digitális másolat a kéziratról, ezt jól eltesszük, és akkor archiváltuk, hosszú távú megőrzés megoldva, illetve mondjuk a gyűjteményi rekordokon keresztül kereshetővé válnak ezek a fakszimilék. Ennél azonban sokkal többet lehet kezdeni ezekkel az anyagokkal, hogyha már egyszer be volt szkennelve, már is adódik a lehetőség, hogy ne csak képekként tároljuk el, hanem átiratokat készítsünk a szövegekből, és már is a metaadatokon kívül a szöveg is kereshetővé válik. Erre nagyon alkalmas formátum a kétrétegű PDF, ami akár egy meglévő online katalógus felületén is egyszerűen publikálható. Ez tulajdonképp egy betűhű közléssel feleltethető meg. Ennél még magasabb szintű publikációs lehetőség a TXML, amelyben már kiterjedt metaadatkészletet lehet használni. Teljes szövegű keresés ugyanúgy lehetséges, sőt, még mindenféle egyéb annotációt is hozzá lehet fűzni, és azokra is szűrhetünk és kereshetünk. Illetve számos megjelenítési módot tesz lehetővé, amiről majd később beszélek. Ez ugye tulajdonképp a forráskiadásnak megfeleltethető szint, illetve egy még magasabb filológiai szintként a kritikai kiadás is lehetségessé válik. Itt csak pár gondolatot összegyűjtöttem arról, miért jó a digitális szövegkiadás, erre most részletesen nem térek ki, de érdemes végig gondolni, hogy mennyi előnye van az analóg kiadásokhoz képest. A legfontosabb, hogy ugye rugalmas, ez a sokszor hátránya is, de nagy előnye is, és bővíthető, összeköthetjük tudástárakkal, számos egyéb funkció építhető rá, és olyan új módszerekkel válik kutathatóvá az anyag, ami eddig nem volt lehetséges. A PIM-ben tehát végig gondoltuk, hogy milyen új feladatokkal kell megküzdenünk. Ezt sem mondom el most részletesen, a lényege az, hogy meg kellett találni a közös nevezőt mindenkivel, a digitalizáló műhelytől kezdve a kézirattáron át, az informatikával mindenkivel, a digitális bölcsészeti eszközöket integrálni kellett a közgyűjteményi infrastruktúrába, és visszafelé is, tehát lehetséges olyan is, hogy fordítva kellett ezt az utat járni, illetve ami a legfontosabb, hogy a digitális bölcsészeti szemléletet össze kell egyeztetni a közgyűjteményi szemlélettel, ami nem mindig evidens feladat. Ezen kívül nagyon fontos, hogy ugye a humán erőforrás biztosítva legyen az ilyen feladatokhoz, ami szintén egy nehezen megoldható kihívás. Az egyik ilyen projektünk, amit pilot projektnek neveztünk ki, Kis József levelezésének digitális forrás kiadása. Ezen teszteljük le igazából az elképzeléseinket és a különböző fejlesztéseket. Ezen most szintén egy kicsit átugrom, mert itt tulajdonképp csak az első lépéseket vázoltam fel, hogy mielőtt belevágtunk a projektbe, miket kellett átgondolni. Rengeteg tervezéssel járt a projekt megkezdése. Ütemezni kellett, eszközöket kiválasztani, szerepeket kiosztani, stb. Specifikációkat készíteni, illetve workflow-t megtervezni és hozzá az infrastruktúrát. Ennek eredménye lett ez a gyönyörű szép ábra, ami most nem fogok részletezni, nem kell tőle senkinek megijedni, de nem olyan bonyolult, mint ahogy kinéz. Tulajdonképpen, hogy az ember elképzeli, hogy ez milyen egyszerű dolog, hogy beszkenneli a szöveget, aztán átírja és valahol publikálja, hát ehelyett ez így néz ki most nálunk. A lényege igazából az, hogy a középpontban egy verziókezelő eszköz, a Git áll, és minden erre épül rá, illetve a másik fontos dolog, hogy kétszintű publikációban gondolkodunk, az egyik a kétrétegű PDF, az OPAC felületén, a másik egy teljes XML publikáció. Ez csak egy pillanatra mutatom a Trello felülete, ahol adminisztráljuk a munkafolyamatot. Minden egyes levélnek van egy külön kártyája, ahol vezetjük a levél adatait, illetve látható, hogy a workflow-ban épp hol tart, ki dolgozott már vele valaha, és ki dolgozik épp rajta, illetve minden problémás kérdés megvitatható a kártyán. És amikor megtörtént a feldolgozás, akkor kétrétegű PDF-ben publikáljuk először, ez az 1.0-as publikációnk, ami azért nagyon hasznos, mert viszonylag gyors a feldolgozása, és ugye van a meglévő online katalógus felületünk, ami teljesen készen áll arra, hogy ezt befogadja, kapcsolt média rekordként. Azonnal kereshetővé, szűrhetővé válnak a levelek, és így egyszerűen integrálni tudtuk egy meglévő gyűjteményi rendszerbe ezt a formátumot. Az szövegek átírása a Transcribus nevű eszközzel történik. Ez az 1.0-as publikáció alapeszköze, így néz ki a felülete, ahol átírjuk a kéziratokat. Ami nagyon fontos lépés volt, hogy szintén a Transcribus eszközt integrálni kellett a meglévő múzeumi eszközökbe. Az egyik ilyen volt az, hogy a Media Web nevű eszközünk továbbfejlesztésével lehetővé vált az, hogy amikor a rekordokhoz médiatartalmat töltenek fel a kollégák, akkor az egyúttal, egy mozdulattal fel tudják tölteni a beszkennelt faksimiléket a Transcribus szerverére, és megkezdődhet azonnal a szövegek átírása is. Ez rengeteg időt és munkát spórol. Amikor elkészült a kétrétegű PDF előállítása, akkor így néz ki az OPAC felületén a publikáció. Ugye látható, hogy bal oldalt azonnal ugye szűrni tudunk a levelek között, illetve ami fontos, hogy két közvetlen link mutat egyébként az OPAC felületén a Kis József levelezésre, amelyben az összes Kis József levél között böngészhetünk, illetve ez a DBK honlapján keresztül elérhető, illetve van egy másik közvetlen linkünk is, amelyben csak azok között, a rekordok között kereshetünk, ahol már van médiatartalom is a Kis József levelezésen belül. Ami nagyon fontos, hogy a teljes szövegű keresés így lehetővé válik a levelek között. Itt látszik például egy találati lista, a bátyám szóra, amit megtalált a kereső Ady Endre levelében. Hogyha belemegyünk az adott rekordba, ez most éppen egy másik találat, akkor ott is kiírja a az adott dokumentumon belüli találatokat az opak felület, illetve hogy elolvassuk ugye magát a levelet, azon belül is mindig ki van jelölve a találat, ami megfelelt a keresési feltételeknek. Ugye nem kell itt senkinek bizonygatni, hogy ez milyen hasznos funkció, hogy a nagy közönség számára olvashatóvá válnak közvetlenül ezek a levelek, ilyen érdekes szövegrészletekhez juthatnak hozzá. Azon folyamat közben, amikor feldolgozzuk a szövegeket, tehát átírjuk a digitális szöveg formájába is, a lehetőség válik egy másik funkciót is használni a Transcribus eszközzel, amely az automatikus kézírás felismertetés. A Kis József kézírására most hoztunk létre egy ilyen kézírás felismerő modellt. Erről szólt egy tegnapi előadásunk, amely nagyon jó eredménnyel 6,94%-os hiba százalékkal felismeri Kis József kézírását, és ezzel lehetővé válik, hogy a kollégák egy gomnyomással felismertessék a kézírást, és már csak a hibákat kell kijavítaniuk. Így néz ki körülbelül egy automatikus kézírás felismertetés után. A piros a hibás rész, és a zöldre kellett javítani a szöveget. A következő szint, amit említettem, a TI-XML publikáció. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen ezzel érhetjük el egy forráskiadás szintjét, ami már egy másik programmal lehetséges, az Oxygen XML szerkesztővel, ahol frameworköket alakítunk ki a megfelelő projektek számára, ami megkönnyíti a szerkesztőknek a munkáját. Ebben az esetben már egy jóval kiterjedtebb textológiai, filológiai jelölésrendszert használhatnak, illetve mindenféle adatgazdagítást végezhetnek vele, metaadatokat részletesen kitöltik, ami nagyon fontos, hogy itt lehet bekapcsolni a külső adatbázisokat, névtereket, bibliográfiákat, a entitások azonosításához, illetve ugye mindenféle annotációkkal ellátni a szöveget. Ami még nagyon fontos, hogy a forráskiadásunkban a text-image linking módszert használjuk, tehát összekötjük a képet a szöveggel. Erre majd mutatok példát, hogy ez miért hasznos dolog. És amit még meg szeretnék említeni TI-XML publikációval kapcsolatban, hogy lehetővé teszi az automatizált műveletek beépítését, de hát nagyon megkönnyíti a workflow egyes lépéseit. A sok munkát megspórolhat a kollégáknak, mint például a metadatok kitöltésénél, hogyha Huntékában már vannak metadataink, azt automatizáltan beemelhetjük a TI-XML-be, illetve egy gomnyomással a szerkesztőségi rendszerből például publikálni tudja a honlapon a projektvezető a tartalmat. Oxigénben egy ilyen, ez a text image linkinghez a képek zónázása így néz ki. Itt is lehetőség van arra, de ezt inkább kényelmesebb az Oxigénben végezni. A frameworkben pedig ugye kialakítunk egy olyan felületet, ahol az adatokat, illetve az annotációkat kényelmesen be tudják vinni a szerkesztők. Ilyen például egy személy név esetében ugye az egységesített név, illetve mondjuk a PIM azonosítónak a kitöltése. És ha már a névnél, tulajdonnévnél tartunk, akkor kialakítottunk egy együttműködést a digitális filológiai projektek és a PIM névtér között. Rengeteg kérdés felmerült az elején, ezek voltak a legfőbbek, Például, hogy mit kezdjünk olyan esetben a nevekkel, amik nem kerülhetnek be egy éles névtérbe, mert nincsen még mondjuk elég adatunk hozzá, de nekünk a szövegekben mindenképp be kell azonosítanunk az adott személynevet. Vagy mi legyen azokkal a nevekkel, amik csak az adott projektben bírnak jelentőséggel, de egy éles névtérben nincs helyük. Mi legyen azokkal a megjegyzésekkel, amelyek csak az adott projekt szempontjából adekváltak, és egy általános névtérben viszont nincsen szintén helyük. Ezekre és egyéb kérdésekre találtunk megoldást az elmúlt időszakban, aminek a legfőbb eredményei a következők lettek.
Eszter, most tartunk 3 perc. Mert
Igen,
3
igen.
perc van hát.
Ezt gyorsan akkor lezárom. Itt a huntéka fejlesztéseket akartam megmutatni, de ezt gyorsan akkor így csak megmutatom, hogy új adatbázist hoztunk létre digitális filológiai projekteknek, illetve új megjegyzésmezőt hoztunk létre a Huntékában az egyes projektekkel összekötve, ahol magának a projektnek a saját megjegyzéseit lehet vezetni. Itt van egy, ezt szintén most akkor átugrom, egy lehetőség a frameworkben, hogy a PIM névtérben közvetlenül lehessen keresni a szerkesztők számára. Ez egyelőre a DIA frameworkben valósult meg, de mindegyik frameworkünkbe be fog kerülni, ami szintén egy rendkívül hasznos funkció. Ez pedig az automatikus névfelismerés projektünk, ami szintén beépül majd a workflow-ba az e-magyar automatikus névfelismertető moduljának fejlesztésével történik. És akkor most szeretnék gyorsan megmutatni egy felületet a TIXML publikációra, amit említettem, hogy a text-image linkingnek mi a célja. Így néz ki mondjuk egy Kis József levélnek az XML, remélem látszódik most a honlap.
Igen, látjuk.
Jó. Az átírt szöveg fölé menve a kurzorral, azonnal látjuk a faksimilében a megfelelő sort, így nagyon könnyű összeolvasni, és természetesen közben a annotációk is látszódnak. Hogyha egyet kattintunk, akkor van lehetőség egy olyan nézetre, hogy a tágabb kontextus is látszódjon, de itt is ki van emelve az adott sor. Ugye, hogyha följebb megyünk, akkor alul, ha lejjebb, akkor fölül, illetve van még egy nézet, hogyha még egyet kattintunk, akkor oldalt megjelenik a facsimile, ahol szintén ki van jelölve, hogy melyik sornál tartunk. Itt természetesen nagy mértékű nagyításra van szükség. És én ezzel szeretném zárni, remélem sikerült mindenből egy picit megmutatni, és köszönöm a figyelmet.